Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Vigasztaljátok egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy valóban itt vagy, és mi is itt lehetünk. Köszönjük, hogy te vagy, aki arra indítasz bennünket lelked által, hogy készséggel, figyelemmel és őszintességgel legyünk jelen, és vágyjunk a te szabadra, hogy a földtől elszakadjunk, és csak te hozzád ragaszkodjunk. Köszönjük azt a szeretetet, ahogyan te ragaszkodsz hozzánk. Köszönjük azt a hűséget, amelyel a te szövetségedbe vontál, és azt ígérted, hogy velünk vagy minden napon, a világ végezeteig. Köszönjük, hogy jó pásztorként gondoskodsz rólunk és vezetsz, és köszönjük, hogy elviszel majd bennünket arra legelőre, ahol tökéletesen és teljesen megújulunk, ahol nem lesz szomjúság és éhség, ahol betöltesz mindent mindenekkel, és ahol olyan boldog élet vár ránk, hogy el sem tudjuk képzelni. És köszönjük azt is, hogy itt a földön ennek már az ízét, ennek már az ajándékát elkészítetted, hogy a te országodat kiterjesztetted, és köszönjük, hogy ebbe bevontál bennünket. És nem kell üresen, nem kell éhesen, szomjasan, nem kell értelmetlen élettel bolyonganunk ebben a világban, nem kell tékozlóként már távol lennünk az atyai háztól, és eljutnunk a disznó vájójáig, hanem lehetünk már az atyai ház otthonában felruházott, felhatalmazott gyermeketként, fiúként. Kérünk téged, hogy szenteld meg most a figyelmünket ezen az estén is, kérünk, hogy áld meg a mi gondolatainkat, érzéseinket, kérünk, hogy érintsd meg a szívünket, és kérünk, hogy taníts bennünket, hogy azon az úton járjunk, amelyen érdemes és értelmes járni. Hallgass meg, kérünk, és szent lelkeddel gyújts világosságot, hogy jót gondoljunk és szóljunk, azt, amit csak tőled várunk, és hogy jót tudjunk tenni mindazokkal, akik körülöttünk vannak. Amen. Olvasom az igét, amely egész héten át vezetett bennünket, és amelyben a lélek magyarázta, hiszem, azt, amit olvasunk, most is ezért imádkozunk. A Tesszalonika beliekhez írott első levélnek az 5. fejezetéből a 11. verset és a 14.-15. verseket így szól. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Kérünk titeket, testvéreink, incsétek a tétlenkedőket, bíztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez, vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra, egymás és mindenki iránt. Kérünk titeket, testvéreink, vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra, egymás és mindenki iránt. Építs! Ezzel az összefoglaló egyetlen felszólítással próbáltam azt a gyógyító és egyben mozgósító üzenetet összefogni, amit ebben a csodálatos bibliai részben Isten elénk ad. És akik együtt lehettünk, akik együtt vagyunk, talán most is fogunk belőle, vagy kaphattunk belőle már késztetést, indítatást, felismerést, hogy mire is hívott el bennünket Isten, és hogy milyen csodálatos dolog az, hogy nem rombolásra, hanem építésre választott ki bennünket az Isten. Abban a világban, ahol annyi mindent lerombolunk, annyi mindent tönkreteszünk, annyi mindennel visszaélünk, annyi mindent úgy élünk meg, most, hogy a konfirmandusokkal beszélgettünk, mint a tékozló fiú, aki a rábízottal, vagy az elbitoroltal, hiszen elkérte apjától a ráeső részt a vagyomból. Mit tett vele? Eltékozolta, tönkre tette a saját életét, a környezetét. Ezt tesszük mi is. Ezt teszi az emberiség. És milyen csodálatos az, amikor hazatérhetünk, akkor egyszer csak nem a rombolásnak, nem a pusztításnak, nem a tékozlásnak, hanem az építésnek az erői, az építésnek a lehetősége jelenik meg az életünkben. És ahogyan hallottuk ezen a héten ennek a kibontását, világossá vált, hogy egy hosszú távú, elengedhetetlen építő gondolkodás, építő lelkület és egy elkötelezett munka, fáradozás szükséges egy gyülekezetben ahhoz, hogy épüljünk szeretetben. Ébredésre, megelevenedésre van szükség, hogy a tétlenek is alárendeljék magukat a rendnek, hogy hozzáfogjanak az építéshez, hogy részt vegyenek abban, amiben Isten bevonta őket, hogy senki sem maradjon ki abból az épülésből és építésből, amelyet Isten akar elvégezni közöttünk, bennünk és általunk itt a gyülekezet közösségében. Inthetjük a tétlenkedőket. De ugyanúgy hallottuk, hogy bíztathatjuk a bátortalanokat is, sőt, bíztatnunk kell őket, hogy legyőzhessék a félelmeiket. Hogy legyőzzék a bizalmatlanságukat önmagukkal és másokkal szemben is, hogy bátortalanul is lépjenek túl önmagukon, és próbálják meg, és tapasztalják meg, hogy aki túllép önmagán bátortalanul is, mert bátorítást kapott, az gyógyulni fog ebből. Az megtapasztalhatja, hogy másokhoz fordulva ő maga is megbátorodik, megerősödik. Ilyen nagyszerű dolog, amikor tényleg egy ilyen próbára késztető, indító üzenetre azt mondom, hogy Uram, igen, félek, de megpróbálom, és aztán átélem, hogy hatalmas dolog ez. Az én életemnek is vannak ilyen mélyen belindésődött élményei, amikor félem között úgy gondoltam, hogy most talán ezt el se szabad mondanom, és amikor túllendültem ezen, akkor olyan csodákat éltem meg, olyan hatalmas dolgokat tapasztaltam meg mások életében, és az enyémben is, ami egyszerűen tükrözi és mutatja, hogy milyen nagy ajándék, amikor egy lépést teszünk Isten akaratának, Isten tervének az útján, és milyen válaszokat kapunk, milyen hatalmas válaszokat kapunk erre. Fel kell karolnunk az erőtleneket. Erről is beszéltünk ezen a héten. A gyengélkedőket, mert bizony van az Isten népek között gyengélkedő. Van ilyen értelemben erőtlen ember. De az Úr gyógyító szeretete meg tud erősíteni bennünket. Nem kell attól tartanunk, hogy a gyengeség végül akadály, és nem kell a gyengéket kirekeszteni, nem kell a gyengéket lenézni, éppen ellenkezőleg fel kell karolni, meg kell erősíteni őket, és bennük különös módon is látható lesz, és bennem is, bennünk is, ha én erőtlen vagyok, hogy milyen az Isten ereje. Hogy milyen csodálatos az az Isten, aki az erőtlenekkel tud kezdeni valamit. Aki a legkisebbből is olyan dolgot tud kihozni, amit ez a világ nem is akar kihozni, és nem is ismer. Mert azt mondja, hogy csak a nagyoké, csak az erőseké, csak az erőszakosoké a világ. Isten világában, Isten szeretetében, Isten tervében lelepleződik ennek a hazugsága. Nem igaz. A legjelentéktelenebb emberből lehet a legnagyobb munkát elvégző ember. Milyen csodálatos ezt megérteni. Hordoznunk kell egymást, oda kell vinnünk egymást Jézushoz, hiszen hatalmas arra, hogy minden bénaságunkból kioldjon bennünket. Lelki és testi bénaságunkból egyaránt. Hogy gyógyuljunk, hogy helyreálljunk, hogy megerősödjünk. Mindehhez, ezt is hallottuk tegnap, türelemre van szükség. Mert nem azonnal és nem rögtön történik minden, hanem ez egy hosszú távú építkezés. És Isten elhozza a rendelt idejét mindennek. Meg kell tanulnunk várni. Szükségünk van erre, és szükségünk van erőre, hogy el tudjunk hordozni csalódásokat, el tudjunk hordozni olyan helyzeteket, amikben a másik ember nem éli meg rögtön azt, amit szeretnénk. De kapunk mindenhez elégséges időt, kapunk elégséges erőt, mert mindenre elég a Jézus Krisztusban való hit, az általa benne kapott kegyelem. Vagyis ismételve és összefoglalva mondhatom így most újra, egy hosszú távú építkezés részesévé tett minket, Urunk, aminek világos a terve, csodálatos ajándék, hogy rendelkezésre áll a forrása, a fedezete, hogy ki vannak választva a kivitelezői, és hogy el fogja érni a célját, mert Isten célhoz viszi. Testvérem, te vagy a kiválasztott kivitelező. Téged választott ki arra az Isten és engem is, hogy építsünk. Megadta rá a fedezetet, a rávalót, megmutatta a tervet, itt van előttünk, építhetjük hosszú távon ezt a gyülekezetet. Olyan hálás a szívem, hogy itt vagytok fiatalok most velünk. És hálás vagyok a héten itt lévőkért, és a kamera másik oldalán, vagy a monitor előtt ülőkért, akik itt vannak velünk. És azért mondom így, mert nektek is fiatalok, ennek a gyülekezetnek az építése is minnyájunknak, csak nekünk már rövidebb távon, nektek hosszú távon egy komoly felelősség és feladat. Hogy építsétek. Hogy építsétek ezt a gyülekezetet. Az Isten dicsőségére. Épüljetek és építsetek. Ez a ti feladatotok. Át kell vennünk az építési területet. Ezt így teszik a kivitelezők. Hamarosan itt is megtörténik, ha majd kiválasztottuk azt, aki ennek az egésznek a megújításában majd vállalja a feladatot. Át kell venni az építési területet. És folytatni kell, néhányaknak pedig el kell kezdeni a munkát, be kell állni ebbe a munkába, amíg nem álltatok be, mert mindenkire szükség van, hogy épüljön ez a lelki templom, a gyülekezet. Az a templom, amelyet Isten épít közöttünk. És végül ma, ahova érkezünk, egy nagyon fontos figyelmeztetés hangzik, amire oda kell figyelnünk, mert ez is elengedhetetlen része az építésnek, a kivitelezésnek. Ez pedig most nem más, mint egy lelki munkavédelmi szabályzat. Mert erre is szükség van. Munkavédelemre. Minden munkaterületen meg kell fogalmaznunk a munkavédelmi szabályokat. Ezt a szabályt el kell fogadtatnunk, alá kell iratnunk, aztán meg kell tartatnunk, és ellenőriznünk kell, hogy ez megtörténik-e. Így kell nekünk is készülnünk erre a nagy megújító építkezésre. És azért nagyon fontos ez a munkavédelmi szabály és szabályzat, mert ez az építés védelméül is, de legfőképpen életvédelmül kell, hogy előttünk legyen. Mert hát, ha nincsenek ilyen szabályok, akkor akár rosszul is építkezhet valaki, és ennek aztán kárát fogja látni maga az épület. De a munkavédelem elsősorban az építők, meg az ott lévők védelmére szól, hogy véletlenül se történjen olyan, aminek nem szabad megtörténnie. Természetesen, és azon túl is, tudnék, a természetes veszélyeztetettségen túl is van természetellenes veszélyeztetettség, nagyon sok minden veszélyezteti az építést, a kivitelezést, a munkát. Számolnunk kell ezzel. És ha a kivitelezéskor a többség helyesen figyel ezekre a szabályokra, ez úgy tűnik, és ez is furcsa, amit mondok, de érteni fogjuk, úgy tűnik, akkor rendben vagyunk. De egy építésnél, mert ez egy veszélyes üzem, értjük megint talán a képet, itt nem elég a többség. Ez nem egy szavazati többség, ahol azt mondjuk, hogy na hát ha elegen vagy többen szavaztak valamire, azért mégiscsak akkor az lesz. Itt teljes körű védelmi szabály kell, ami azt jelenti, hogy senki nem vonhatja ki magát ez alól, a szabály alól, mert ha csak egy is kivonja, veszélyezteti a többiek életét és az építés kimenetelét. Ugye értjük, hogy ez nem ugyanaz, mint a demokráciának nevezett rendszerben a többségi szavazás. Itt mindenkinek el kell fogadni ezt. Mert ha valaki itt figyelmen kívül hagyja ezt a szabályt, akkor valóban veszélybe sodorhatják az építést és az építkezőket. Nagyon komolyan kell ezt venni. Én emlékszem arra, amikor egy nagy építkezésnek részese lehettem, úgy, mint aki ezt láttam, és emlékszem arra, hogy ott azon a helyen, ahol komoly építkezés folyt, és nagyon komoly céllal, mennyire döbbenetes volt, hogy az építők egy része nem vette komolyan a munkavédelmi szabályzat aláírt és elfogadott szabályait. Azon túl, hogy ez egyébként büntető jogi következményeket von maga után, ezen túl ez egy veszélyeztetettség. Magára azokra, akik építettek, de azokra is, akik az építés környékén, vagy éppen az építésben jártak. Fittyet sem hánytak arra, hogy szokták ezt mondani, hogy mit jelent, vagy miért fontos ez. Pedig ez nagy baj. Életek múlhatnak ezen. Miért mondom ezt ilyen részletezetten, és miért helyezem ide ezt drámai módon? Azért, mert nem szabad figyelmen kívül hagynunk semmit, ami veszélyes egy építkezéskor. Mindenre figyelemmel kell lennünk. És egy nagy veszélyjelző tábla áll itt előttünk az ígében is. Pál apostol bölcs építőként magát egyszer így határozza meg, a bölcsességét felülről kapta, a gyülekezet elé tette ezt a figyelmeztetést. Figyeljétek csak, így hangzik, vigyázzatok! Vigyázzatok! És én is ezt erősítem fel most ezen a mai estén, ennek a sorozatnak a végén, miközben ez a vészjelző tábla, hogy vigyázzatok, ez nem csak egy megállt jelentő tábla, hanem ez egy útbaigazító tábla is, mert nem csak ennyi hangzik el, hogy vigyázzatok valamire, hanem arról is beszél, hogy mit tegyetek annak érdekében, hogy végbe menjen jól az építkezés. Tehát ez egy megállító jelzés, és egyben iránymutatás is. Érdekes, hogy ennek a szónak a gyöke, tehát amikor ezt használja Pál apostol, hogy vigyázzatok, a látás szó. Tehát a görög eredeti szövegben az van itt előttünk, hogy vigyázzatok, hogy lássátok. És ezt nagyon érdekes és érdemes végig gondolni. Hiszen arról beszél ez a kifejezés, hogy figyelni kell. Hogy figyelembe kell venni tudatosan azt, ami körülöttem van. Figyelmesen kell eljárni az építésben. Nem lehet egymást figyelmen kívül hagyni. Egymásra való tekintettel kell a munkát végezni. Nem lehet belefeledkezni a munkába úgy, hogy nem figyelek a másikra. Nem lehet vakon építkezni. Nem lehet úgy építkezni, hogy van egy részterület, ez az egy érdekel, a többi meg abszolút nem érdekel engem. Hanem úgy kell együtt dolgozni, együtt működni, nekünk, fiataloknak, idősebbeknek, férfiaknak, nőknek, kicsinyeknek, nagyoknak az építésben, a gyülekezetben is, hogy körültekintően, vigyázóan, egymásra való tekintettel a közös építés célja alatt kell elvégeznünk a magunk munkáját. Nagyon fontos figyelmeztetés ez, és úgy szeretném a szívünkbe vésni, a figyelmünkbe ajánlani, és oda vésni egész belőle, hogy értsük. Pál miért mondja ezt? Vigyázzatok! Az ős veszélyről tanít Pál, figyeljük meg. A legnagyobb veszélyről tanít. Így mondja, vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal. Remélem, hogy érteni fogjuk az alkalmazást, de a lényege a fontos. Pál apostol figyelmeztet bennünket, mégpedig az első nagyon fontos dolog ebben, hogy Pál számára kétségtelen valóság a rossz. Kétségtelen valóság a gyülekezetben megjelenő rossz. A köztünk megjelenő rossz. A bennem megjelenő rossz. És a benned megjelenő rossz. Ő a római levélben elmondja, hogy nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt, amit nem akarok, a rosszat. A régi természetről, az óemberi természetről beszél. Jelen van. Tehát ez az életünknek egyfajta leküzdendő adottsága itt a bűnnel terhelt világban. A legszentebb gyülekezetben is leküzdendő, de jelenlévő valóság a rossz. Nagy tévedés, nagy önhitség, kudarcoz és meghasonláshoz vezető elképzelés az, egy személyes emberi életre, de egy közösségre nézve is, ha valaki azt gondolja, azt hiszi, hogy benne már nincs rossz. Ő már minden rosszat kiküszöbölt. Volt ilyen, az egyház története során többször felütötte és felüti a fejét a perfekcionalizmus, ami azt jelenti, hogy tökéletessé. Tehát már én nekem már nincs bűnöm. Megrázó az, és ezt most nem akarom még jobban elvinni, de olyan megdöbbentő, álságos és szomorú, amikor valaki azt mondja, az a legnagyobb bűnöm, hogy többet olvastam a Bibliát, mint talán kellett volna. Tehát ez döbbenetes hallani. De ez a legnagyobb bűnöm. Lehet, hogy nem kellett volna annyi időt töltenem a Bibliával. Értjük, amit mondok? Tehát a kegyességben való túlzás talán az, ami esetleg rossz bennem. Más már nincs bennem. Nincs bennem rossz indulat, nincs bennem rossz szándék, nincs bennem rossz semmi, csak ilyenek vannak már. Testvérek, ez mérhetetlen súlyos önteltség, önhitség, és mérhetetlen súlyos tévedés. Ha azt mondjuk, hogy nincs bűn bennünk, hazudunk. Ezt mondja János az ő levelében. Igazság nincs bennünk. Bennünk van a rossz, jelen van a rossz. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy most erősítsük föl a rosszat. Éppen arról beszél Pál, hogy nagy veszély a rossz. De számoljunk vele, és számoljunk el vele. Mi a rossz? Nagyon egyszerű. Ha most egyszerűen definiáljuk. A rossz egyszerűen és világosan a jó ellentéte. Hát nagyot mondtam, ugye ezt nem volt nehéz kitalálni. De mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a rossz az, ami a valóságos jó ellentéte. A valóságos jó az csak az egyedül jó Istentől származik. Ezt nagyon komolyan meg kell értenünk. Mert igazán jó adomány és jó egyedül a világosság atyától száll le. Belőlünk, közülünk önmagában nem származik jó. A jó igazán az, ami Istentől való. Bennünk is. Ebben a világban is. Istentől való jó, ez a jó. És minden, ami ennek ellentéte, az rossz. Az rossz. Vagyis mondhatjuk, általánosan valóban a bűnről van itt szó. Mégis különösen megfogalmazva, hiszen benne rejlik az, ami leleplezi, hogy ez nem jó. Sőt, káros. Sőt, veszélyes. És ezt azért érdemes most jobban egy kicsit körüljárnunk, mert ez a kifejezés ma újra magyarázandó. Maga ez a kifejezés, hogy bűn ez is, és az is, hogy rossz bizonyos értelemben. Mert korunkban, ahogyan egyéb iránt mindig, de most fölerősítve is, bizony más hangsúllyal a rossz az, ami az ember szerint rossz. Ebben a világban az a rossz, ami nekem rossz. Amit én tartok rossznak. Ami nekem nem jó. Na ez a rossz. Vagyis, ha nekem tulajdonképpen jól esik valami, akkor az nem lehet rossz. Ez egy nagyon csalárd, és nagyon felismerendő hamisság. Tehát az nem lehet rossz, ami nekem jól esik. Ezt mondja a világ. Ebben az rejlik, az jelenik meg, hogy tulajdonképpen a jónak és a rossznak én vagyok magam a mértéke. Értsétek meg, ez az ős bűn, az ős lázadásnak a lényege. És megdöbbentő, ahogyan ennek a magvai nem csak elhintve vannak ma a világban, és az emberi fejekben, szívekben, hanem ennek a gyümölcsözése, idézőjelbe tettem, ez elképesztő variációban van jelen ma. A sátán arra vette rá az embert, hogy maga vegye kezébe a döntést ezzel kapcsolatban is, hogy mi a jó és mi a rossz, és ebből minden mással kapcsolatban is, kirekesztve ebből tulajdonképpen Istent. Tehát Isten nem mondhatja meg nekem, meg neked, hogy mi a rossz, meg mi a jó. Ez nekem nem tetszik. Tulajdonképpen, ha szerintem jó az Isten, akkor ő nem is mondja meg. Szerintem az a jó Isten nekem, aki nem szól bele az életembe. Aki esetleg támogat, aki esetleg abban, ami nekem jól esik, abban elfogad, de nekem nem mondja meg Isten, hogy mi a jó, meg mi a rossz. Ez egyfelől egy mérhetetlen nagy hazugság. Tudnélik az, hogy mi el tudjuk dönteni, hogy mi a jó, meg mi a rossz. Hogy képesek lennénk arra, hogy pontosan megítéljük. Olyan jó lenne, egyszer beismernénk a csődjeinket. Azt gondoltuk, hogy az jó, aztán kiderült, hogy totálisan rossz. De nagyon jó, amikor már ilyen tapasztalataink vannak. Hogy nem minden úgy van, ahogy mi azt képzeljük. Nem minden úgy van, ahogy mi azt gondoljuk. Egy hazugság ez, az ördög csalása, hazugsága, másfelől életveszélyes. És ez még keményebb, de még fontosabb. Életveszélyes. A szó szoros értelmében, mert ez halálos tévedés. Halálos tévedés. És mégis úgy tüntetjük fel magunkat, mintha mi tudnánk, hogy mi a jó és mi a rossz. Mi az, ami nekünk nem jó, mi az, ami nekünk jó. Hogyan mondom, az a jó nekem, ami nekem jól esik. Az a rossz nekem, ami nekem nem esik jól, rosszul esik. Milyen álságos és milyen mélyen életveszélyes ez az érvelés, és mégis az egész világ ennek a fogságában vergődik. Látszhat szabadságban, de gúzsba kötött rabságban. Egy kis teszt. Nem kell föltenni a kezünket. De érteni fogja, aki a tesztnek úgymond bizonyos értelemben kipipálója lehet. A mai Ószövetség ígét olvasva, és a teszt arról szól, hogy vajon olvastuk-e. A mai Ószövetség ígét olvasva, nem is mondom, hogy honnan, ezt majd keresse meg, aki még esetleg nem tette meg, hogy elolvassa. Bizony egészen más megközelítéssel találkozik ebben a bibliai igében a jó és a rossz, a jó lesik, és tönkretesz kategóriai tekintetében Isten népe életére tekintve, mint amit ez a világ ma és az ember egyáltalán képzel. Megkülönbözteti a kijövetelnek a hátterét Egyiptom népét és a szokásait, majd a bemenetelnek a még ott lévő népeit, a Kánaán népeket, az ő szokásaikat, és megdöbbentő módon beszél arról, néven nevezve, többek között a szexuális szokásaik tekintetében, hogy azok, amelyek ezeknek a népeknek szokásai, értsük jól, tehát amiben járnak, amit így szoktak csinálni, ami szerintük jó, ami szerintük az ő élvezeteiket jelenti, erről végig azt mondja az Ószövetség kijelentése, Isten népének maga Isten, azt mondja, hogy amit szokásként gyakorolnak,
ez Isten előtt és az ember számára teljességgel rossz, idegen, utálatos, förtelmes. Te mit szólsz ehhez? Mit szól Isten népe ehhez? Mert a mérték nem az, hogy egy kifordult érzelemvilággal és egyébként megnyomorított természettel élő embernek esetleg jól esik-e az a szexuális aberráció, amelyeket tételesen sorra vesz ez a bibliai ige. Nem az a kérdés, hogy jól esik-e, bocsánat, hanem az a kérdés, hogy Isten előtt ez helyes-e, hogy ez jó-e, igaz-e. És bizony egyértelmű az, hogy nem helyes, hogy nem jó, hogy nem épít, hanem rombol. Nem az életet munkálja, hanem éppen a pusztulást okozza. Ez Isten nézőpontja erről. És ez nem kemény önmagában, hanem határozottan életvédő és életmentő a házas élet, a családi élet, a közösségi élet minden értelmében. Ma, a ma világának embere, a nekem tetszik, nekem jó embere, ezt a részt is kivágja a Bibliából. Nem tudom, tudjátok-e. Szó szerint kivágja a Bibliából. Ha egyáltalán az egész Bibliát nem is vágta még ki, de már ezt is megteszik. Kivágják úgy, ahogy van a Bibliát. Régmúlt, idejét múlt, korszerűtlen, tőlünk idegen, fölösleges, zaklató, semmire nem való könyv. Nem kell ez nekünk. Vallásosan sem kell. Olyan vallást gyakorlunk majd, olyan gondolatok mentén élünk, olyan szokásokat gyakorlunk, amire úgy gondoljuk, ez jó. Nekünk ez jó. Mi úgy gondoljuk, hogy ez tetsző. És úgy is gondoljuk, hogy annak az Istennek, akit mi alkotunk magunknak, és aki szerintünk kell, az ezt el is fogadja. Támogatja, mellénk áll, és ezen az úton velünk jön. A Biblia nem így beszél Istenről, és nem így beszél rólunk. Mi a baj azzal, amit mond a Biblia ezen a helyen is többek között, amit olvasunk? Hát az, hogy sérti azt, amit én, egyesek, nem rólam szól, most bocsánat, mert csak belevontam magam ebbe az emberbe, amit egyesek jónak gondolnak. Sérti azt, amit ők úgy gondolnak, hogy ez igenis, én nyugodtan így élhetem. Mert miért lehetne bárkinek is joga beleszólni ebbe? Nem megyek ezen az úton tovább, még akkor sem, ha nagyon időszerű, nagyon aktuális, de az ige mindig az, és nyilván nem erről szól ez a heti sorozat, de azt gondolom, hogy mint egyértelmű illusztráció is, meg nem véletlenszerű, éppen mára szóló üzenet is, érdemes ennek az összefüggésében is gondolkodni arról, amit itt elképesztő módon világosan, egyértelműen, mint veszélyt elénk állít az apostol. Nekünk minden esetre nem azon a területen kell keresnünk csupán a rosszat, ami a világban van, és azt, ami nem jó, hanem nekünk önmagunkban kell megvizsgálnunk, hogy mi az, ami bennem nem jó, és nekünk önmagunkat kell megvizsgálnunk, hogy mi az, ami közöttünk nem jó. Itt kell szembenéznünk a gyülekezetben azzal, ami nem jó, ami rossz, és itt kell szembeszállnunk ezzel elsősorban. Ráadásul úgy is, mint ami fenyegeti az építést, az épülést. És hogyan kell szembeszállni ezzel? Hogyan kell szembenézni ezzel? Arra kell gondolnunk itt, ami megtámadott bennünket, ami fenyeget minket, ami veszélyes számunkra, de így is mondhatom, ami sért minket. Két nagyon fontos területet mutat fel ennek két oldalaként az apostol a lélek által. Egyfelől azt, hogy semmiképpen se viszonozzuk, fokozzuk a rosszat rosszal. Azt mondja itt az apostol, vigyázzatok, A rosszra nem lehet, pontosabban nem szabad, és nagyon nem érdemes rosszal reagálni. Ezt nagyon komolyan véssük a szívünkbe. Keresztényként nem lehet jelen bennünk az a lelkület, amely alapvetően bennünk van. Keresztényként nem lehet közöttünk az a lelkület, ami gyakran megoldási kísérlet a világban, ahogyan a másik úgy magam is, ha bánt, én is bántom, ha megtámad, én is megtámadom, ha üt, én is ütök, ha nem törődöm velem, akkor én sem törődök vele, ha nem szeret, én sem szeretem, ha gyűlöl, én is gyűlölködök vele, és most mondhatnám tovább, el tudod képzelni. Rossz, ami engem ér, és erre hogy válaszolok? Rosszal. Az Úr Jézus arra tanít bennünket, és a teljes Szentírás erről beszél, hogy még a pozitív viszonosság is kevés. Emlékeztek arra, amikor a hegyi beszédben erről tanít az Úr Jézus, ha titeket köszönt valaki, és ti is köszöntitek az ilyet, nem tettetek semmivel többet azoknál, akik így élnek, hogy van pozitív viszonosság, adtál valami jót, én is adok neked valami jót. Azt mondja Jézus, hogy az a több, hogy te azt is köszöntöd, aki téged nem köszönt. Ez a több, ez a kereszténység. Ez az, ami megkülönböztet téged a világtól. Tehát még a pozitív viszonosság sem elég. Nekünk azt is jó és érdemes köszönteni, aki nem köszönt minket. De a viszonosság negatív értelemben egyenesen tilos. Életveszélyes. A rosszra rosszal felelni bűn. Mi nem fizethetünk úgy, vagyis nem mondhatjuk, hogy a másiknak az jár, amit nekem adott. Az a jussa, ahogyan hozzám fordult. Hanem mi valami egészen más lelkületet, egészen más célt, egészen más lehetőséget kaptunk. És itt ragyog fel a másik oldala ennek a veszélynek és a veszély elhárításának, ami a valódi keresztény hozzáállása, a felülről való válasza arra, ami történik. Mit mond? Mire hívja fel a figyelmünket? Azt mondja, törekedjetek mindenkor a jóra egymás és mindenki iránt. Ez egy átfogó és minden kapcsolatot átható feladat. Hiszen ezt halljuk, hogy mindenkor és mindenki iránt. Egy törekvésről van szó. Egy irányultságról van szó. Egy eltökéltségről van szó. Egy határozott, világos útmutatásról van itt szó, hogy elhárítsuk a veszélyt. Elhárítsuk a veszélyt a saját életünkben, a gyülekezetünkben. A rombolás erőit, hogy az építés erői diadalmaskodjanak. Van tehát egy nem, és van egy igen a védekezésben. Van egy defenzív rész, hogy nem válaszolok vissza rosszal, nem ütök vissza, és van egy offenzív rész, sem támadás, de azt jelenti, hogy azzal reagálok, ami pont ellentéte annak, amit kaptam. Vagyis azt mondja az apostol, ne reagáljunk rosszal a rosszra, de reagáljunk a rosszra jóval. Ez a keresztény indítatás, ez a keresztény irány, ez a keresztény törekvés, ez a keresztény hozzáállás. Tehát nekünk arra lehet eljutnunk, és ez nagyon-nagyon fontos tanítás és kitétel, hogy nem elég, hogy megőrizzük magunkat egy bizonyos értelemben, vagy másokat a rossz indulattól. Nem elég, hogy kivédünk valamit, hogy nem fokozzuk, nem teszünk olajat a tűzre, hogy szokták mondani. Ez nem elég. Nem elég, hogy védekezünk. Nem elég, hogy a rosszat megpróbáljuk kirekeszteni, kizárni az életünkből. Hanem nekünk a rosszal szemben, a rossz ellenében jót érdemes és jót kell tennünk. Nekünk jó indulattal és jó gyakorlati
cselekedetekkel, a jó gyakorlati átadásával, munkálásával kell építenünk. Nem elég védenünk, építenünk kell. Nem elég bizonyos dolgokat kivédenünk, előre kell haladnunk. És ez egy nagyon fontos valóság, mert nekünk nem csak arra kell eljutnunk, és lehet eljutnunk, hogy ne romboljunk, akkor sem, ha mások rombolnak, hanem nekünk a rombolás helyett és helyén építenünk kell. Építő módon kell szembenézni ezzel, és ez egy nagyon fontos, lényeges megbízatásunk és felelősségteljes feladatunk. Nagyon mélyen belém vésődött egy gondolat, amit az egyik legmagasabb felelősséggel felruházott személy mondott el egy másik személyről, akit bizonyos értelemben példaként lát maga előtt, és azt fogalmazta meg vele kapcsolatban, hogy nagyon sok mindent tanult tőle, azon keresztül, amit ő az életében gyakorolt, végbevitt, ezt ismerte is jól, és elmondta azt, hogy az egyik döbbenetes tanulsága lett a másik életének, amit ő maga is szívére vett és gyakorolni igyekezett, hogy ha megkövezik az embert, és az ember túléli, akkor két dolgot lehet kezdeni a kövekkel, amik ráhullottak. Vagy fogja az ember a köveket, és ugyanolyan, vagy ha lehet, fokozottabb erővel visszadobja, mert ahogy kaptam, úgy adom tovább. Ez az egyik variáció. Vagy építkezni kezd a kövekből. Nagyon mélyen belém vésődött. Ez egy találó emberi gondolat, emberi hozzáállás. Gondold végig te is. És akiről szó volt, azt mondta el, hogy ő átélte már ezt a megkövezést jó néhányszor, és nyilvánvalóan, amíg eljutott idáig, az egy folyamat. Lehet, hogy az első indulat, az első momentum, az első mozzanat az volt, hogy visszadobott követ. De oda jutott el, hogy ha megkövezik, érdemesebb a kövekből építkezni. Szerintem nagyon találó megfogalmazás ez, de ennél az emberi egyébként szerintem nagyon komoly felismerésnél, és egyáltalán, ha ez valóság, és megéli ezt egy ember, ez ennél még több az, de mint illusztráció segít megértenünk, amit Isten kijelentése mond nekünk. Mert ha rám zúduló kövekből építek magamnak, és én is erősödöm, és épülök, és építek, ez is nagy dolog, és nem rombolok, és nem pusztítok, és nem visszadobok, de ha figyeljük jól az igét, ez nem emberi, hanem felülről való, világos útmutatás, a rám hulló kövekből az engem kövező emberek életére nézve nem az a feladatom, hogy építsek pusztán magamnak valamit, mert ez érdemesebb, mint visszadobni, hanem a megdöbbentő, hogy építsek nekik abból, amivel engem megdobáltak. Értitek, hogy micsoda magasságról és micsoda mélységről van itt szó? Mert erről beszél az apostol. Erről beszél. Erre indít bennünket a lélek. Hogy építsünk azoknak, akik bennünket rombolnak. Hogy ne dobjunk vissza semmit azokhoz, akik minket megdobtak, hanem induljunk feléjük jóval. Ez már nem a miénk. Ez nem a mi saját elhatározásunk, és nem a mi természetünk. Legyünk őszinték. Ez az isteni természet. Ez a felülről való természet. És tudod, ezen megmérheted, és megmérendő, és meg is mérhető az életed, meg az enyém, hogy milyen lélek munkál bennünk. Mert ha tudtál nem visszadobni, hanem jóval viszonozni valamit, ami rossz, az a lélek munkája benned. az a Szentlélek csodálatos természetünk feletti ereje, szeretete, gyógyító hatalma. Ez az Úr Jézus Krisztus indulata. Ez az Úr Jézus Krisztusé, aki az őt megfeszítőknek, keresztje által utat készített. Aki a feltámadása által mennyei helyet készített. A mennybe menetelekor pedig előre ment, hogy azt a helyet, amelyet elkészített, az utat, a kiutat a bűnből, azt berendezze számunkra, hogy amikor majd eljön, magához vegyen minket. Ő benne és ő által, az Úr Jézus Krisztus által, a rombolás helyén és az emberi rombolás ellenére felépült és felépítette, és felépíti bennünk és közöttünk az ő országát. Felépíti az ő uralmát, felépíti az ő királyságát, és minket is arra hív, és mi is ebben követhetjük őt, valóban nem a mi indulatunkkal, nem a mi erőnkkel, hanem az övével, hogy ennek a gonoszt meggyőző, rosszat legyőző hatalomnak az erejével építsünk. Építsünk. Mert lehet jót tenni ott, ahol rosszat tesznek. Ez az egyetlen igaz és valós keresztény hozzáállás. Lehet jót tenni ott a gyülekezetben, és szükséges itt is, ahol van rossz is. Hogy ne a rosszra tekintsünk, ne a rossz viszonzásával foglalkozzunk, ne a rossz elemzésébe kezdjünk, hanem a rossz ellenében tegyük azt a jót, amivel Isten bennünket felhatalmazott, amivel legyőzhetjük a rosszat, amellyel építhetjük a gyülekezetet. És olyan megdöbbentő, hogy ennek a ható körét, amikor Pál kimondja itt az üzenetet, a kijelentést, úgy fogalmazza meg, hogy ez nem csak a gyülekezetben igaz, ez mindenütt és mindenki iránt igaz. És ez azt is jelzi, amiről sokszor beszélünk, hogy nem a gyülekezet közösségében kell keresztényként élnünk, hanem az élet veretes, sötét, kemény, harcos, idegen, minket támadó, bennünket becsmérlő világában is. Nem azt mondja Jézus, hogy meneküljetek be a templomokba, és ott építsétek a jót, rekesszétek ki a rosszat, ne válaszoljatok rosszal a rosszra, hanem azt mondja, hogy mindenkor, mindenütt, mindenki iránt ezzel a jóval forduljatok. Vagyis, egyszerűbbé téve, lefordítva, legyünk önazonosak mindenütt, mindenkor, mindenki iránt. Ugyanazok az emberek. Keresztjének, krisztusi emberek, krisztusi indulattal élők, mindenütt, mindenkor, mindenki iránt. Ezzel kell jelen lennünk mindenütt, minden kapcsolatunkban. Nem kiszolgálnunk kell a rosszat, hanem szolgálnunk kell mindenütt a jóval. József Egyiptomban, emlékeztek rá? Nem lázadt fel Potifárral szemben, pedig rabszolga volt. A kedvenc fiúból rabszolga lett. Tette a jót, amit Isten rábízott, és Isten Józseffel volt. A látszat jót gonoszságnak minősítette. Amikor Potifár felesége felkínálta neki önmagát és az ágyát, azt mondta, gonoszság. Nem úgy értelmezte, ahogyan a világ értelmezte volna. Amikor a testvérei megérkeztek, akik rosszat gondoltak felőle, és rosszat tettek ellene, nem állt rajtuk bosszút, hanem megmentőjük lett. Megmentette őket az éhhaláltól. Sőt, azt vallotta nekik, Amit ti rosszra gondoltatok, Isten azt jóra gondolta fordítani. Isten azt jóra gondolta, az én életemben arra adta, hogy formáljon, alázatra tanítson, arra adta, hogy ezen az alázaton keresztül felemeljen, és én az lehessek, akinek lennem kell. Igen. Józsefen keresztül Isten elvégezte, amit eltervezett. És az a jó, ami Józsefben megjelent, az felülről volt. És ez a jó indulat, és ennek a cselekvése mindenkinek a kötelessége, aki Jézus Krisztus követője és Isten gyermeke. És ez nem egy időszakos, nem egy kampányprogram, és nagyon kérlek benneteket, hogy ennek a hétnek itt a végén ne úgy érezzétek, na most ezen a héten elhangzott egy nagy kampánybeszéd, most akkor indulj neki, egy bizonyos ideig talán fölbuzdulunk, talán nem leszünk tétlenkedők, talán bátorítjuk egymást, talán fölkoroljuk az erőtleneket, és türelmel próbáljuk elviselni egymást, és na most, ha hazamegyünk, és rosszal válaszolnak, akkor legalább nem válaszolunk rosszal, és jót teszünk azzal, aki rosszat tesz egy ideig. Olyan jó azt olvasni, és olyan felemelő, és egyben letaglózó, hogy azt mondja az apostol, ez nem kampányüzenet. Ez nem kampány. Azt mondja, mindenkor. Mindenkor. Az építés ideje nem ez a hét, meg nem a hét utáni holnap, meg holnap után, meg ameddig kitart bennünk ez az üzenet egy hétig talán, vagy egy napig. Ez folyamatos építési program, és ez a munkavédelmi szabály mindenkire, mindenki iránt, és mindenkor érvényes, nem veszíti el az értékét, a hatáját, amíg itt dolgunk van a földön, ne fáradjunk el. Ne fáradjunk bele a jó cselekvésébe. Ne legyünk türelmetlenek. Ne forduljunk el ettől akkor sem, ha rossz ér minket. Mert nem dolgunk a rosszal fizetni és viszonozni. Nem engedhető meg nekünk a rossz. Nem engedhetjük meg a rombolást. Nekünk építeni kell, építeni lehet. Erre adott Isten jogosítványt, erre adott nekünk engedélyt, erre kaptunk felhatalmazást, ebben szeretne használni. Éljünk hát ezzel az ő dicsőségére, és azok javára használva, akik körülöttünk vannak. Építsük egymást. Építsük azokat, akik körülöttünk vannak, akik közé helyezett bennünket, Urunk, családunkban, gyülekezetünkben, munkánkban, hazánkban, nemzetünkben, ebben az egész világban. Véssük a szívünkbe, vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás és mindenki iránt. Ime a záró és mégis folyamatos program. Kérünk titeket, testvéreink, törekedjetek mindenkor a jóra egymás és mindenki iránt. És a keret, ami körülveszi, erősíti mindezt, amiben a sorozatban elénk került, amit kétszer is idéztem már, amikor köszöntöttelek benneteket, majd az igét olvasva, és most a legutolsó mondatként is. Vigasztaljátok tehát egymást, hívjátok egymást önmagatok mellé, a gyülekezet közösségébe. Építse egyik a másikat, ahogyan teszitek, és ne hagyjátok abba, épüljetek szentséges hitetekben. Amen. Imádkozzunk.
Magasztalunk téged, édesatyánk, hogy megengedted megélnünk ezt a hetet, ezt az estét. Köszönjük építő szavadat, gyógyító erődet, áldó kegyelmedet. Köszönjük a testvéri közösséget. Köszönjük, hogy közöttünk is épül a lelki templom. És köszönjük, hogy elköteleztél és meghívtál, minnyájunknak feladatot adtál, hogy ebben benne legyünk, épülő és építő módon. Kérünk, rombold le az ördög minden munkáit, és segíts, hogy szembe tudjunk szállni a rosszal, jóval,
Segíts, hogy azok legyünk, akik lehetünk a Te jó hírednek, a Te jó indulatodnak, a Te jó tervednek részesei és eszközei. Hallgass meg és áldj meg, kérünk, és vidd végbe bennünk, amiért megszólítottál. Jézusért, megváltónkért kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen.